Tarlós István főpolgármester az Inforádi arénájának vendége a beszélgetést délután 17:30-tól rögzítettük. Főpolgármester úr, mi indokolta, hogy azt a város üzemeltetési és vagyongazdálkodási szerkezetet, amit ön talált ki, jelentősen módosították a mostani ciklusra?
Hát ezt nem én egyedül találtam ki. Igaz, hogy a program az én nevemmel jelent meg, és vállalom is. 4 év tapasztalatai alapján úgy ítéltük meg, hogy ilyen szerte ágazó szervezetre nincsen szükség. Németországban is bevált ez a városigazgatóság, mi is emellett döntöttünk végül, és ezt hoztuk létre.
De mi volt az a rész, ami a legkevésbé vált be? Mert emlékszem, amikor bevezették, nagyon hosszan és alaposan indokolták, hogy ez miért lesz jó gyakorlat. Mármint a korábbi verzió.
Nem láttam annak szükségét, és ebben nem álltam egyébként egyedül, bár vállalom, hogy az én javaslatom volt az egyszerűsítés, hogy 2 holding legyen. Nagyváros Budapest, relatíve, ugye 1.740.000 lakosunk van, van több mint 10 nagy cégünk, erre a 10 nagy cégre 2 holdingot alkalmazni, 2 akkora szervezettel, amelyek egyike a BKK korára duzzadt, ez észszerűtlennek látszott. Egyebek mellett a BKV finanszírozás problémái miatt is nem láttam értelmét annak, hogy bárhol, bárkik, bármikor azzal a váddal álljanak elő, hogy minek nektek 2 ekkora holding, miért kell egy ekkora városba ilyen holding létszámokkal dolgozni. Ezért arra gondoltam, hogy mondjuk össze a 2-t, és legyen egy városigazgatóság.
És most
nem látok én ezzel semmilyen problémát.
Most minden a városigazgatóság alatt van.
És a most gyakorlatilag a teljes közszolgáltatás, igen.
És a BKK és a BKV viszonya a városigazgatás alatt az más, mint korábban, amikor a BKK holding volt, és...
Hát más, annál is inkább, mert a tulajdonosi jogosítványok tekintélyes részét visszavette a tulajdonos önkormányzat a BKK-tól. Egyrészt ezért más, másrészt pedig azért, mert a BKK-t és a BKV-t a városigazgatóság felügyelete alá helyeztük, de a vagyonát nem aportáltuk be a városigazgatóságba.
Miért? Ennek technikai oka van?
Nem feltétlen technikai oka, hanem a 4 év tapasztalatai engem arra sarkaltak, amennyire én erre ráláttam, nyilván az apró részletekre nem, hogy a tulajdonosi jogosítványoknak és az ezzel összefüggő alapkérdéseknek a helye az a közgyűlésnél van, nem pedig másutt, mivel a feladatot a törvény a fővárosi önkormányzatra, a fővárosi közgyűlésre adresszálja, és az alapfelelősséget, legalábbis a politikai felelősséget a közgyűlésnek és a közgyűlést képviselő főpolgármesternek kell vállalnia.
És akkor most minden tulajdonosi jog a közgyűlésnél és a főpolgármesternél van ezek szerint. Nincs olyan fővárosi cég.
A fővárosi közgyűlés és a főpolgármester nem nagyon választható szét a BKV-hoz telepített, túlzó mértékben telepített tulajdonosi jogosítványok javarészét a közgyűlés visszavette a saját kompetenciájába, de alig hiszem, hogy ezen bárki felkaphatja a fejét, vagy felhördülhetne.
Mennyire volt elégedett a fővárosi cégek korábbi vezetésével, mert jó néhány élén már ciklus közben, és utána a ciklus elején is változás volt, pedig őket nem örökölte, hanem kinevezte.
Hát azért ez nem 100%-ban igaz, másfelől pedig a 2010-es ciklus elején volt egy viszonylag nagy mértékű változás. Most a ciklus elteltével pedig 4 olyan cég volt, ahol változtatásra határoztam el magam, de tekintettel arra, hogy elég nagy arányban mondhatnám, hogy elsöprő többséggel szavazta meg a közgyűlés ezeket a döntéseket, nem hinném, hogy ezek hibás döntésnek lennének nevezhetők.
Mi vitte önt arra, hogy elég nagy arányban változtasson? Teljesítménnyel nem volt elégedett?
miért nevezi olyan nagyon nagy aránynak? 14 cégből 4 cégnél volt változtatás. Én azt ezt nagyon nagy aránynak nem mondanám.
A ciklus elejéket is beleszámítva, akkor talán, a ciklus elejé váltásokat is beleszámítva, akkor talán több.
Hát a 19. századi változásokat is beleszámítva, meg aztán még több.
De mind az ön főpolgármestersége idején történt.
Szerkesztő úr, amikor van egy kurzusváltás, 65 év után először lett jobboldalinak mondott főpolgármester Budapesten, és a rendszerváltozás óta először volt a korábbi ellenzék, tehát a jelenlegi kormánypártok többségével rendelkező közgyűlés, akkor azért elég érthető, hogy a cégvezetők körében, akik közül ilyen-olyan okból álltak emberek a cégek élén, ezek nem egyformák, ezek az okok, de hát, hogy is mondjam, meglehetősen kialakult viszonyok voltak ott sok szempontból. Én úgy gondolom, hogy ezen meglepődni, hogy ott jelentős változások voltak a cégvezetésekben, különös tekintettel a 2002 és 2010 között történt fővárosi eseményekre, olyan csodálkoznék, hogy nagyon meglepődne.
Én inkább az utóbbin, az ön főpolgármestersége ideje óta történt váltásokon lepődtem
meg. Hát rákhatjuk ezt a dolgot, 14 cég közül 4-be történt változás. Ha elmondja, hogy mi az, ami miatt nagyon meglepődött, akkor lehet, hogy válaszolni tudok rá.
Egy dolog miatt nagyon meglepődtem. Hiába keressük a cégek vezetőit, hogy a szakterületükhöz tartozó kérdésekben nyilatkozzanak. Nincs rá engedélyük. Főpolgármester úr, föloldaná ezt a tiltást?
Hát nézze, a fővárost a főpolgármester és a választott emberek képviselik. Nagyon ritkán hallok az állami cégek cégvezetőitől is interjúkat és állandó szerepléseket. Még akkor a cégvezetője, mint a MÁV, azt is rendkívül ritkán hallani a médiában. Tudja, mi ennek az oka? Hogy a cégvezetőknek nem az a fő dolguk, hogy nyilatkozzanak és különböző véleményeket formáljanak meg, hanem az, hogy dolgozzanak és vezessék a cégeiket. Helyettük az eredményeikkel, hogy beszéljenek, és a tulajdonos államnak és a tulajdonos önkormányzatnak vannak azok a választott emberei, akiknek az a dolguk, hogy nyilatkozzanak. Nem azt mondom, és ez nem is így van, hogy soha nem szólalhatnak meg cégvezetők. Itt talán a fővárosnál egy kicsit annyiban szokatlan a helyzet, hogy ugye volt azért olyan cégvezető, aki legszívesebben minden nap nyilatkozott volna, de hát ez nem tipikus, ezek a jelenlegi cégvezetők, ide számítva a többi régit is, ezeknek nincs egy állandó nyilatkozási kényszerük. Az az igazság, hogy nem is igen akarnak ők gyakran nyilatkozni, csak a sajtó, vagy a sajtó egy része megszokta az előző ciklusban, hogy volt olyan cégvezető, aki öröki szerepelni akart, és öröki nyilatkozni.
Van ilyen tiltás, vagy csak nem javasolja?
Megvédi őket? Konkrét tiltás nincs. Például az új cégvezetőket akarják leginkább meginterjúvolni. Ők meg is fognak szólalni, hogy eddig még nem tették, annak az az oka, hogy például a közlekedési központ vezérigazgatója az alig több, mint egy hónapja van a funkciójába, hát jószerivel még meg se ismerte a cégét, már nyilatkozatot kértek tőle. Jószerivel át se tanulmányozta azokat az anyagokat, amikhez egy ideig hozzá sem fért, már nyilatkozatot kértek tőle. Hát én elhiszem, hogy a kíváncsiság nagy úr, de hát nem mindennek úgy kell történnie azon az alapon, hogy most mennyire akarják a műsorokat vagy alapokat eladni. Ha meg kéne várni, még ezek az emberek legalább otthon vannak a maguk helyén és a maguk épületébe.
Mikorra lesznek otthon, mit gondol?
Hát én nézze, én most ezt érdekesnek tartom ezt a beszélgetést, mert valami azt súgja nekem, hogy a hallgatókat nem biztos, hogy az érdekli, hogy egy cégvezető mikor mennyit nyilatkozhat, hanem az, hogy a város hogy működik.
A válaszaik érdekelhetik a hallgatókat nagyon is. Mindenki közlekedik, mindennel így önt kell kérdezni. Na de, ha lehullik a hó, azzal is hát olyan, mintha mindenhez kezdene érteni a hólapátoláson át a temetkezésen keresztül. Elég fárasztó lehet.
Én nem hiszem, például az utóbbi két hónapban én alig szerepeltem a médiában.
De mindenre önnek kell így válaszolnia.
Nem, szóval nem így van. Hát vannak helyettesek, vannak olyan képviselők, akik bizottsági elnökök, akik szakterületeket felügyelnek. Hát ne haragudjon, ez régen nem volt divat. Én például ugye az építőiparban dolgoztam sokáig, hát nem tudom, hát mindig újságolvasó és médiafigyelő ember voltam. Nem emlékszem rá, hogy a fővárosi vízművek igazgatóját hányszor hallottam nyilatkozni a televízióban, meg a rádióban.
Inforádióban rendszeresen szerepelt.
Nem is volt még inforádió.
Csatorna nagyon érdekel. Amióta van, azóta a vízművek egy kiemelt téma. A vízművek
azért igazgatója nem igen akar nyilatkozni, de ha hívják, ő például szokott.
Főpolgármester, mi hívni fogjuk? Főpolgármester helyettesek, ugye 7 volt, 3.
Mennyi volt?
7-es.
De?
Nem volt? Mennyi volt?
Hányan voltunk? Nem, hát 4 volt. Először, és akkor egy rövid ideig volt 5. De 7 sose volt. Hát nem tudom, lehet, hogy korábban volt, én nem emlékszem rá, hogy valaha is 7 lett volna. Hát nem hinném, hogy a 3 főpolgármester helyettes lenne a fővárosban sok. Nem gondolom, hogy itt kéne kereskedni.
Mi a feladat megosztás közöttük most?
Hát ezt nagyon sokszor elmondtuk, le is írtuk. A főváros honlapján is kint van a fejlesztésekkel. Szenecei Balázs főpolgármester helyettes foglalkozik, a pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyettes az a dr. Bagdi Gábor, aki korábban is volt, és a humán területeket pedig a Szahajúvon Bobrovnicki Alexandra felügyeli, mint főpolgármester helyettes. 3-nál, amióta az eszemet tudom, a fővárosi tanácsba is, meg a fővárosi önkormányzatnál is kevesebb főpolgármester soha nem volt, leszámítva azt a rövid időszakot, amikor az utolsó Demszki ciklusba összevesztek a szabaddemokraták és a szocialisták, és a 2 MSZP-s helyettes lemondott. Ezt a rövid időszakot leszámítva, én nem emlékszem rá, hogy ilyen kevés, vagy pláne ennél kevesebb főpolgármester helyettes lett volna.
Az olimpia, ha lesz, a pályázat, az kihez tartozik?
De egyébként még csak visszatérve a kérdésére, hát itt általában nem a vízművek tervezési, vagy tervezői művezetési kérdéseit szokták megkérdezni, hanem olyan közérdekű kérdéseket, amikre autentikus, tehát, hogy is mondjam, felelős válaszokat kell adni. Hát nem azért választották a fővárosi képviselőket, főpolgármester helyetteseket és a főpolgármestert, aki egyébként hivatalosan képviseli a várost, hogy cégvezetőktől kérdezzenek alapvető szolgáltatási és politikába hajló kérdéseket, ahogy ez az utóbbi időben divat lett. Hát nézze meg az internetet. Mindenféle döntésnek politikai felhangjai vannak.
Attól tartanak, hogy egy cégvezető valami olyat mond, ami után politikai takarítást kell csinálni? Vagy problémát okoz?
Én nem tudom, hogy miért így közelíti meg ezt a kérdést. Szóval lehet cirkusz csinálni mindenből. Nem tartunk mi semmitől, uram. Nem is értem ezt a kérdést. Hát a cégvezetőknek a cégüket kell vezetni, és dolgozni kell.
Megértettem.
Ha nem működnek a közszolgáltatások a városban, azért meg a főpolgármester, meg a választott tisztségviselők a felelősek. Hát nekem olyan nyilatkozatokat ne tegyenek cégvezetők, amik után nekem kell mosakodni. Nem ők a felelősek azért, hogy ez a város működjön, hanem én, a helyetteseim, meg a választott képviselők. Ja, ne keverjük össze a szezont a fazonnal.
Olimpia rendezését Budapesten támogatja-e, vagy nem?
Hát úgy gondolom, hogy az olimpia megrendezése a magyarok számára egy nagy élmény lenne. Egy-kettő Magyarország az egyfőre eső olimpiákon szerzett érmek tekintetében rendkívül előkelő helyen áll, dobogós, és azok közé az országok közé tartozik, amelyik a legtöbb érmet nyert országok közül egyedül nem rendezhetett eddig olimpiát. A harmadik, hogy valóban az úgynevezett Agenda 2020 döntése alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ugye tavaly Monakóban hozták ezt decemberben ezt a döntést, az akkora léptékű városok esélye, mint Budapest megnövekedtek. A NOB egyébként nagyon helyesen olcsóbb olimpiákat akar, részben ideiglenes létesítményekkel, ami nekem azért is tetszik, mert kevésbé az üzlet fogja talán így áthatni ezeket a sporteseményeket, amiket én régi időkben is nagyon szerettem. Számomra be kell valljam, és ezzel megint nem szeretnék valami bántót mondani, hogy számomra az utolsó igazi olimpia, klasszikus értelembe vett olimpia az 1976-os montreali olimpia volt. Utána jött a két csonka olimpia, ugye Moszkvában és Los Angelesben, majd sokkal inkább a pénz és az üzlet dominált, hiszen nem véletlenül csak gigapoliszok tudtak olimpiát rendezni, Atén kivételével, de érthető és talán nem magyarázandó okokból az olyan kivétel volt, amelyik erősíti a szabályt. Most a Nobel elment a kevésbé költségesebb és inkább a sportra koncentráló olimpiák irányába, így az esélyeink valóban növekedtek, bár nem érzem úgy, hogy a zsebünkben van már ennek az olimpiának a rendezési joga. Nem könnyű városokkal kell megbirkóznunk, és csak 2017-ben Perúban, Limában fogják eldönteni, hogy kirendezheti a 2024-es olimpiát. Úgy gondolom, hogy a magyar főváros elvileg alkalmas arra, és az ország is ezen keresztül, a városnak kell egyébként pályázni, nem az országnak, hogy megrendezze ezt az olimpiát. Nagyon sok pénzbe kerül. A pénz egy igen tekintélyes részét tudni kell, hogy valóban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság biztosítja, de az országot és a várost is komoly költségek terhelik. Ezért mondtam azt, hogy ha olimpiát akarunk rendezni, akkor Budapestre jobban fókuszálni kell a beruházásokkal, a stabil működéssel és a fejlesztésekkel. A fejlesztések tekintetében komoly támogatást is kapunk, úgy néz ki a kormánytól már erre az uniós ciklusra és a korábbi híresztelésekkel ellentétben. Vannak a kormánnyal közös fejlesztések is Budapesten szép számmal, nem is akarjuk ezt egymás elől kisajátítani. Együtt fogunk szerepelni akár fővárosi, akár állami beruházása, fejlesztések megvalósítása környékén, de több pénzre van szüksége a városnak. Itt azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket, például egy központi stadiont kell majd építeni, hiszen a Puskás Ferenc stadion biztosan a volt Népstadion gyönyörű lesz, de a befogadó képessége csak 65 ezer fő lesz a központi olimpiai stadionban. Az előírások szerint legalább 80 ezer embernek be kell férnie, és a Puskás stadionban ugye nem lesz futókör. Márpedig a központi olimpiai stadionban kell futókörnek lennie, lévén, hogy annak atlétikai versenyek megrendezésére alkalmasnak kell lennie, tehát egy központi stadiont is építeni kell, és hát az infrastruktúrális beruházások. Én azért is örülnék egyébként egy olimpiának, amiért annó, talán emlékszik még rá, az első szabadon választott ciklusban szó volt arról, hogy világkiállítás is lesz. Mások mellett sokak személyes véleménye szerint épp az elődöm volt egyike azoknak, akik ezt megfúrták. Akkor is nagyon sajnáltam még kerületi polgármesterként, hiszen azok az infrastruktúrális fejlesztések, amik a most az olimpia a megrendezése érdekében szükségesek, azok mind-mind itt maradnak a városba, és a budapesti városlakók érdekét fogják szolgálni, az itteni idegenforgalom fejlesztését segítik elő, tehát ezekből a városnak kétségkívül komoly haszna származva.
Tömörítetem úgy, hogy ezekkel a fejlesztésekkel, mint feltételekkel támogatja? Ezek nélkül nem annyira, és azt mondja, hogy akkor nem kell álmodozni róla?
Miért szereti mindig így kihegyezni a kérdéseket?
Hogy a hallgatóink jobban megértsék.
Ezzel olyan helyzetet állítunk elő, hogy valamilyen kategórikus választ szeretne tőlem kicsikarni.
Kitől mástól?
Ami megosztó. Ugyanakkor én soha nem szárkóztam ettől egyrészt el. Másrészt kénytelen vagyok azt mondani, hogy kategórikus válaszokat csak akkor tartom érdemesnek tenni, és kategórikus állásfoglalásokat, hogyha valami elérhető közelségben van. Több mint két év múlva fognak az olimpia rendezési jogáról dönteni, addig még nyilván a magyar belpolitikában és hazai gazdálkodásban is nagyon sok minden történhet. Én inkább úgy fogalmazom meg a válaszomat, lehet, hogy ezt tőlem szokatlannak fogja tartani, hogy alapvetően örülök az olimpia esetleges megrendezési lehetőségének. Másrészt ne tegyünk úgy, mintha eldőlt volna, hogy Magyarország fogja rendezni az olimpiát. Harmadrészt nem arról van szó, hogy ha ezek a fejlesztések és ezek a forrásbiztosítások nem realizálódnak, akkor én ellenzem az olimpiát, hanem azt mondom, hogy akkor a megrendezés körülményeinek a biztosítására Budapestnek az esélyei kevésbé lesznek jók, mint a biztosításuk esetén.
Színházigazgatókat neveztek ki. Van a fővárosnak olyan kulturális koncepciója, ami megmondja, hogy mi a dolga a fővárosi színházaknak, az állami fenntartású fővárosi kulturális intézményeknek, abból is rengeteg van, úgyhogy kinek mi a dolga és mit várnak ennek a fővárosi színházaktól?
Hát, hogy az állami intézményeknek mi a dolga, azt nem hiszem, hogy nekem kellene meghatározni. Azt sem, hogy mit várnak tőlük. Esetleg van elképzelésem arról, hogy mi várható egy nemzeti színháztól, vagy egy állami operaháztól. Az állami operaház például megítélésem szerint nagyon jól működik az utóbbi időben. Ennek az ellenkezőjét a nemzetiről se tudnám elmondani, nyilván jobban koncentrálok a saját kulturális intézményeinkre. Az, hogy a színházi életnek sokszínűnek kell lenni, és általában budapesti kultúrának sokszínűnek kell lenni, ez így látatlanba aláírható egy ilyen kijelentés. A kérdés az, hogy kinek mi a sokszínű.
Önnek mi a sokszínű?
Nekem például, ha a sokszínűség valaki számára a halvány rózsaszíntől a vérvörösig vagy a mély bordóig terjed, akkor az nincs rendben. Az nem sokszínűség, hanem ugyanannak a színnek a többféle árnyalata, ami a sokszínűség hamis látszatát kelti. Az a sokszínűség, hogyha valóban a tolerálható és a közfelfogás keretei közé engedjük meg liberális kultúra értelmezés mellett besorolható kísérletek, stílusok, felfogások beilleszthetők. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk csak konzervatív, vagy csak liberális, vagy bármilyen egyéb felfogásnak kellene érvényesülni, mert ha ez így van, az nem sokszínűség, hanem egy bizonyos irányzatnak a számára a fővárosi kulturális élet kisajátítása, ami egyrészt átverés, másrészt nem korrekt, mert nem egy beállítottságú emberek lakják ezt a várost. Én a magam részéről egyáltalán nem szorítottam vissza, és nem is kívánom visszaszorítani azt a fajta kultúra felfogást, amit 20 éven keresztül gyakorolt az akkori városvezetés, csak azt nem akarom, hogy ők továbbra is és folytatólagosan kisajátítsák ezt, még akkor sem, ha néha szabályos dühromokat vált ki egy ettől eltérő felfogás.
Főpolgármester úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tarlós István Budapest főpolgármestere volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.